Sziasztok! Köszöntök mindenkit, akik itt vagytok, és a Zoomon is. Mindenki, aki bent van, illetve nézi ezt a közvetítést. A szokás szerint most már mondhatni, hogy lesz lehetőség kérdéseket föltenni, akár közben is, a Slido-n keresztül. Ha ezt a QR-kódot, legtöbben ismeritek már, tehát a QR-kódot beolvassátok, vagy a kamera, tehát telefonkamerájával, vagy applikációval, vagy pedig, hogyha úgy jobb, akkor a slido.com-on beléptek, és ott a kezdőképernyőn ott van ez a kód, és azt kell beírni. És akkor lehet kérdéseket föltenni, és igyekszünk megválaszolni ezeket a végén. Szóval bemelegítésnek néhány képet hoztam. Van néhány tárgy itt. És szeretném kérdezni, hogy az első képen egy autó van. Mit gondoltok, ez milyen típusú autó? Tesla. Oké. Tudtad kapásból, vagy tudtátok, vagy láttátok a márkajelet? Tudtátok? Uh-huh. Nagyon jó, oké. Tesla, ugye ez egy elég drága elektromos autó. Nyilván biztos vannak ennél még drágábbak is, de azért valószínűleg nem olcsó. A következő képen egy ház van, egy a medencével. Itt azt akarom kérdezni, tippeljétek meg, hogy ez melyik, honnan, hol készült ez a világon. Annyit elárulok, hogy az USA-ban. Florida, egy tipp. Kalifornia. Oké. A Kalifornia nyert egyébként. Igen, gondolom a pálmafából ki lehet találni. Ugye, nem szép. Hát igen, kicsit azért egy meleg éghajlatról van szó. Nem csúnya ház, mondjuk úgy. A harmadik képen, nem tudom, hogy ismétek, mert tudjátok-e mondani, hogy ez micsoda. Aha, van egy jó tipp. Fabergé tojás, valaki ezt tudta. Ezek tulajdonképpen mindenféle típus van belőle. Annyira nem néztem utána, de tudom, hogy ezek egy díszített, ha jól tudom, drága kövekkel, meg minden egyéb nagyon drága dolgokkal díszített tojás. Szerintem ez már ilyen évszázadokra megy vissza, és általában elég sokba kerülnek. Nagyon, nagyon szépek is tudnak lenni egyébként. Tehát ez egy dísz tulajdonképpen. És a negyedik képen pedig egy drága kő van. Ki tudja megmondani, hogy milyen? Zöld, igen, ez jó. Smaragd. Más? Szín az egyébként, nem? Ez smaragd valóban. Smaragd, nekem is arra kerestem rá, úgyhogy bízom benne, hogy azt adta ki. Nekem egyik kedvencem egyébként. És mondjátok meg, kérlek, hogy mi a közös ezekben a képekben? Drága, meg volt egy ilyen. Tartalmaznak. Igen, nem tudom, hogy a házban van-e éppen. Nyilván van Fabergé tojás, igen. Jó, tehát drágák, értékesek, ugye sokba kerülnek. Tessék? Luxus. Igen, mondhatni ezt is. Igazából én most csak az értékükre akartam kihegyezni a dolgot, hogy a kérdés arról szólt, hogy mindegyik elég sokba kerül. Mondhatjuk úgy is, hogy kincsek azok számára, akiknek van ilyen. És akkor további a következő szlájdra. Ez az alapige, amiből kiindulnék. Ezt valószínűleg sokan ismeritek, vagy legtöbben ismeritek. A Máté 6.19.21-ből van. És így hangzik. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott van a szíved is. Ezt Jézus mondja, illetve mondta a hegyi beszédben, nagyon sok fontos üzenet hangzik el, ez az egyik közülük. Igen, azt mondja, hogy ne gyűjtsünk magunkat kincseket a földön, hanem gyűjtsünk a mennyben. De mik ezek vajon ezek a kincsek? És hogy ezeken gondolkodtam, hogy mik azok a mennyei kincsek leginkább. A földi kincsekről valószínűleg van elképzelésünk, bár ott is lehet kicsit árnyalni a dolgot, de a mennyei kincsek, amit mond Jézus, hogy fontosak, és mi lehet. Itt összehasonlítottam ez alapján, az ige alapján, hogy állítja ellentétbe a mennyei kincseket és a földi kincseket. Ugye a mennyei kincsek örökké tartanak, a földi kincsek elavulnak, tönkre mennek. A mennyei kincseket nem vehetik el, a földi kincseket pedig tolvajok ellopják, illetve itt találtam egy ilyen vicces képet. A moly, ott van egy moly lepke, nem tudom mennyire, hát látszik talán. Tehát a moly lepke, meg egy rozsdás szög, illetve ott van egy ilyen tolvaj. És tehát a tolvajok ellophatják, a moly megrágja, a rozsda elemészti. Tehát elavulnak, tönkre mennek. Itt még annyit hozzátetnék, és lehet, hogy valaki nem tudja, vagy a fiataloknak, hogy régen, az ókorban a ruha az nagyon értékes dolognak, tulajdonnak számított. Általában egy átlagembernek egy váltás ruhája volt. Gazdagoknak volt esetleg több is, de sokszor elfordul a Bibliában is, hogy például ruhával, egy váltás ruhával fizettek valamiért. Tehát ezért is sorolja föl itt a kincsek között, és itt kapcsolódik be a moly, ugye, hogy az meg tudja rágni, és az sem tart örökké. Következő pont az, amit az ige mond, hogy itt a szíved, az hol lesz a szíved. Ugye, ha mennyei kincseket gyűjtesz, akkor a mennyben lesz. Hogyha földi kincseket, akkor pedig itt a földön. Ugye azt mondja, hogy ahol a szíved, ahol a kincsed, ott lesz a szíved. Tehát oda fog húzni. Itt még hozzátettem azt, amit a fejezetnek az elején olvasunk, hogy a jutalmat a mennyben kapjuk meg, illetve a jutalmat már megkapjuk itt. Kicsit előre mentem, de mindjárt felolvasom ezt az igét. Egyestől, Máté 19.1-től. Történt, hogy amikor elvégezte Jézus ezeket a beszédeket, már csak jó helyen vagyok, remélem. Nem ezt akartam. Pillanat, mert mindjárt visszamegyek. Ja, 6.19, nem 19. Jó, oké. Okay. Azt én írtam el. Igen. Aha, tehát a 6.1-től. Bocsánat, azt majd ki fogom javítani. Szóval, vigyázzatok, kegyességeteket, ezt Jézus mondja szintén, vigyázzatok, kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert akkor nem lesz jutalmatok a ti mennyei atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók szokták a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed. Hogy a te adakozásod titkon legyen, és a te atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyíltan. És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Tehát itt is látjuk azt, hogy ez itt most a farizeusoknak mondja Jézus, és azt mondja, hogy ők ugye az emberek előtt gyakorolták ezeket, hogy lássák őket, és hogy dicsérjék őket, meg Vivalda fényben legyenek úgymond, illetve hát igen, tehát hogy tiszteljék őket. Viszont azt mondja Jézus, hogy ők már jutalmokat elnyerték itt. Viszont ha ezt titkon tesszük, nem azért, hogy más lássa, akkor az atyánk megfizeti ezt majd, és megkapjuk a jutalmunkat a mennyben. Oké. Okay. És próbáltam összegyűjteni a mennyei kincseket, amiket nyilván a teljesség igénye nélkül, de amiket gondoltam, hogy fontosak Istennek, és itt így hozzátenném, hogy mik azok a mennyei kincsek, amik Istennek értékesek, amik ő azt mondja, hogy igen, ez számomra fontos. És hogyha ezeket gyűjtjük, akkor ezek az értékek azok ott vannak fönn a mennyben. Én elképzelem mindig, mint egy kincses ládát, hogy ott, amikor ezeket gyűjtöd, akkor az ott elhelyeződik valami, és az ott nem, onnan nem lehet kivenni, és ott gyűjtödeted. És amikor ott leszel, akkor ott lesz egy tulajdonképpen egy kincs gyűjteményed, és az atya majd megdicsér ezért, hogy látod, fiam, jól végezted a dolgod, jókat gyűjtöttél. Szóval az első, ami eszembe jutott, az engedelmesség Istennek, mivel ez elég sokszor előfordul az igében, és ez számunkra is egyébként hasznos, hogyha engedelmeskedünk. A 7.21, Máté 7.21-ből. Igen, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyi atyám akaratát. Ebből is látszik, hogy mennyire fontos, hogy engedelmeskedjünk, ne csak szóval, hanem a tetteinkkel is. Másik ige, az 1 Sámuelből. Igen. Itt annyi a szövegkörnyezet, illetve a történet, hogy Saul azt a feladatot kapta Istentől, Sámuelen keresztül, hogy írtsa ki az amálekieket mindenestül. Tehát, hogy minden neki mélyen semmit, se a királyt, se az állatokat, semmit. Viszont ő úgy gondolta, hogy megkíméri a királyt, tehát nem ölte meg, és az állatok javát is megtartotta. Bár erre a nép kérte erre, de akkor is ő volt a király, ő döntött, és az ő övé volt a felelősség. És erre mondta, jött Sámuel, és azt mondja, pontosabban, na, tehát inkább olvasom. Erre azt mondta Sámuel, vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránti engedelmesség? Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Így van. Tehát lehet, hogy úgy gondolta, meg látszólag úgy tűnt, hogy jó dologra akarja használni, mert áldozatra tette félre, és valóban áldozni akartak vele, de Isten nem ezt kérte tőle, és ő nem volt engedelmes. És egyébként ez nem az első dolog volt, amiben Saul nem volt engedelmes. Ezek jutottak eszembe az engedelmesség kapcsán. Igen, pontosabban még az, hogy hogyan engedelmeskedjünk, honnan tudjuk, hogy mit akar Isten? Ugye ez egy logikus kérdés. Hát nyilván elsősorban az ige alapján, az írott ige alapján, ez itt szerintem elsősorban Jézus szavai, és az általa felkent apostoloké, amit megírtak a leveleikben, ezek ott vannak, kézzelfogható parancsolatok. Nem úgy tételes, mint a törvény volt, vagy mint a mózesi törvény, a felsorol, hogy pontosan mit, hogyan csinálj. Ezek inkább irányelvek, de vannak benne nagyon konkrét dolgok is, úgy gondolom, úgyhogy ezeknek is engedelmeskednünk kell. Viszont itt beírtam azt is, hogy a szívünk indítatása, és erre itt arra gondoltam, hogy egy adott helyzetben, amikor a Szent Szellem indít valamire, akkor azt tegyük meg. És hogyha ezt akarjuk ellenőrizni, hogy ez most tényleg tőle van, az biztos, hogy ez mindig az írott igével összhangban van. Tehát nem lehet az, hogy Isten mond valamit, vagy te hallasz valamit mondjuk a úgy gondolt Istentől, de az mondjuk az igében máshogy van. Tehát akkor valószínűleg nem jól hallottad. De nyilván nem erre törekszünk, meg nem ez a gyakorlat. Mindannyian jól halljuk Isten hangját, Úgyhogy, hogyha ez ha indít valamire, akkor azt tegyük meg. Ugyanígy. És ezt tapasztalatból tudom, hogy ha engedelmeskedem Istennek, akár az írott igén keresztül, akár úgy, hogy szól, ez általában egy ilyen belső békességgel, egy ilyen örömmel jár. És akkor így érzed belül, hogy igen, ez most jól tettem. Tehát ez is egy ilyen megerősítés lehet ilyenkor ezzel kapcsolatban. Oké, következő. Önzetlenség. 1 Korintus. Nem gyűjtöttem ki, de igyekszem gyorsan. Igen, itt a szeretet himnuszból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántón, és nem keresi a maga hasznát. Itt arra akartam a hangsúlyt helyezni, hogy nem keresi a maga hasznát. Tehát nem a másiknak az érdekeit, a másiknak azt nézi, ami másiknak is fontos, és próbál neki kedvezni. A másik ívem, amit ezzel kapcsolatban találtam, az a Filippi 2:2-től. Igen, itt a Pál írja a Filippieknek. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyetértetek, egy azon szeretetben ugyanarra törekedtek. Semmit sem cselekedve versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartva magatoknál. Ne keresse senki a maga hasznát, hanem mindenki legyen tekintettel a másikra is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megürisítette, szolgai formát vett fel, és hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Igen. Szóval Jézus, mint sok minden másban, ebben is példát mutatott nekünk. Megmutatta, hogy ő nem azért jött, hogy önmagát emelje föl. Nyilván tudatta az emberekkel, hogy ő kicsoda, meg az apostolokkal, de azért jött, hogy minket kimentsen, minket megmentsen a bűnből, és dönthetett volna úgy, hogy ahogy itt imádkozta is Csabi nemrég, hogy dönthetett volna úgy is, hogy nem jön, hogy nem vállalja a kereszt halált, vagy lejön a keresztről. De ő mégsem így döntött, mert nem magára gondolt, hanem arra az eljövendő örömre, hogy meglát majd minket dicsőségben, és újjászületve. Oké. Következő könyörületesség, amit találtam. Kolossé 3:12. Öltsetek magatokra azért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szerítséget, türelmet. És van egy másik is. A Lukács 6:36-tól. Legyetek irgalmasok, mint ahogy atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz károsztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtanak. Ez a könyörületesség, talán már volt erről szó itt valamelyik tanításban, nem annyira használjuk ezt a szót már, és lehet, hogy némi magyarázatot is igényel. Általában az jut róla eszünkbe, könyörületes, hogy megszánunk valakit, mondjuk egy koldust, vagy bárkit, és ezért segíteni akarunk neki, mert együtt érzünk vele, mondjuk, hogy belegondolunk, hogy nekünk milyen lenne ilyen helyzetben lenni, és ezt fejezzük ki. Végül is ez nagyjából takarja azt szerintem, ami abban a korban volt. Isten könyörületes volt hozzánk. Ez azt jelenti, hogy nem a bűneink szerint bánt velünk. nem azt kaptuk, amit megérdemeltünk volna, hanem többet, sőt, kegyelmet is, és meg is áldott minket. Itt arra gondoltam, hogy ha olyanokra nézünk, akár nem hívőkre, akik látjuk, hogy bűnöket követnek el, vagy bűnökben élnek, akkor ne felejtsük el azt, hogy valamikor mi is ilyenek voltunk, és ebből jöttünk. És nem szabad felfúvalkodnunk, mert nem az érdemeink miatt váltott meg minket Krisztus, és nem azért mentett meg, hanem mert egyszerűen szeretett minket. Tehát legyünk valamennyire megértőek, nyilván lássuk a bűnt, és ne nézzünk el mellette, de legyen bel az indulat bennünk, hogy próbáljunk meg segíteni nekünk, és tudjuk, hogy ha igen, mi is bűnben éltünk, de megismertük az igazságot, vagyis Jézust, és ő tett minket szabaddá a bűntől. Tehát, hogyha az velünk megtörténhet, akkor mással is. Szóval, igen, ezekre gondoljunk. Oké. Itt a következő szlájdon gondoltam, hogy sokat beszél arról, hogy szeressünk. És igen, az ige. De ugye, hogy kit szeressünk. Beszél arról, hogy Istent, a családodat, testvéreidet, kívülállókat, és még az ellenségeidet. Itt nyilvánvalóan az az első parancsolat, hogy Istent szeressük. Olvassuk az igét. Máté, igen, a felvétel kedvéért Máté 22:36-38. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig így válaszolt. Szeresd a te urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. Igen, és utána pedig azt is mondja, hogy ez hasonló a második, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Szóval, igen, akkor ezt is felolvasom. A 40-es, e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Tehát ezt azt mondja, hogy ez egy nagyon fontos parancsolat, hogy szeressük Istent, és a második parancsolat, hogy szeressük fel a barátainkat is. Ugye ez nem kérdés. A második a család. Általában legtöbbünknek természetes, hogy szeretjük a családunkat, szeretjük a gyerekeinket, szeretjük a szüleinket, hozzánk tartoznak a mi vérünk. Sajnos találkoztam egyébként olyan jelenségekkel, gyülekezetekben is, vagyis hát leginkább ott, ahol a családot kicsit megpróbálták így úgymond leválasztani, vagy úgy elkülöníteni az embertől, aki oda járt, főleg, hogyha a család mondjuk nem volt hívő. És ennek az volt a hátterében, hogy így jobban befolyással tudtak lenni arra, aki oda járt. És ez így furcsán hozik egy keresztény gyülekezetben, de van ilyen sajnos, vagy volt ilyen. Ezt csak azért említem, hogy erre vigyázzunk, hogy a családot lehet úgymond tehát ellenségként is beállítani, de Jézus számára és Isten számára a család fontos, mivel ebben képzelt el, ebben tervezett meg minket. Ugye van anya és apa, vannak gyerekek, ott van az atya és a fiú, ők is családban vannak, és a Szent Szellem ott van ebben a hármasban, a kapcsolatban élnek, és ez is egy család. Tehát ez fontos. Igen, és az igét is felolvasom. Timóteus 5:8. Bocsánat, 1 Timóteus 5:8. Igen, ha pedig valaki az övéinek és főleg házanépének nem viseli gondját, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Itt ugye, itt arról beszél Pál, vagy a szövegkörnyezetben, hogy az özvegyekről, tehát hogy az özvegyek kisolhatasson oda, hogyan kell gondoskodni róluk, és itt kifejezetten arra használta, hogy az özvegyekről gondoskodjon, ha tud, a családja elsősorban. Tehát nyilván gyerekei, vagy testvérei, vagy amilyen rokona van, és utána csak a gyülekezet. De úgy gondolom, hogy ez úgy általánosan is igaz, hogy a családunkról gondoskodjon. Következő testvéreinket az Úrban. János 13:34. Új parancsolatot adok. Jól mondom, bocsánat. Ja, igen, jó, bocsánat. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Tehát ez az legfontosabb ismérve a keresztényeknek, hogy szeretik egymást, szeretik a testvéreiket. Azt mondja, hogy erről ismernek meg titeket. Úgyhogy ez egy elég fontos dolog. Van még egy ige. János 15:12. Nem is kell rákeresnem. 15, bocsánat, 15:12, igen. Igen, ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ezt Jézus mondja. Ugyanígy a testvéri szeretetről. Oké. Megyek tovább, és akkor utána mondok valamit. A kívülállókról, nem hívőkről mit mond az ige? Hogyan viseltessünk feléjük? Lukács 6:31-35. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokat tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanezt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsön a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Hanem szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva, és nagy lesz a jutalmatok, és a magasságos Isten fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz is. Ugye itt a jutalom megint megjelenik, hogy Isten szemében ezek értékes dolgok, és hogy megkapjuk a jutalmunkat, ha ezeket a dolgokat tesszük. Igen. Az ellenségeinkről, ezt talán mondjuk részletezni kell, hogy ez egyértelmű maga az ige, viszont az, hogy kik az ellenségeink, mert nincsenek, hál' Istennek nem állunk háborúval senkivel, senki nem támad ránk, általában nem lőnek ránk, kik az ellenségeink. És itt azokra gondoltam, akik mondjuk rosszat mondanak rólunk, rosszat akarnak, úgy szoktam mondani, hogy rosszakarók, vagy más módon ellenségesek velünk, valamiért nem bírnak minket, nem vagy nekik szimpatikusak, ami egy dolog, de hogy még adott helyzetben ugye tesznek is ellenünk dolgokat. És általában akkor nem az az első reakciónk, hogy jó, akkor okay, szeressük őket, hanem hát igen, mindennek, igen, tehát, hogy gondoljuk, hogy igen, hát ez miért van, vagy igen, ez az ördögtől van, és ezeként lehet akár az ördögnek a műve is, de ez itt egy ilyen igazi próbatétel, hogy az ellenségeinket tudjuk áldani őket, tudjunk értük imádkozni. Tehát, és lássuk benne, ugye itt újra bejön a könyörületesség, hogy lássuk azt, hogy valaha mi is ilyenek voltunk, vagy lehettünk, bűnben éltünk, és az lehetőség ott van számukra is, hogy megtérjenek, és megváltozzanak. Tehát áldjuk őket, imádkozzunk értük, és hogyha ezt megtesszük, akkor valóban hasonlítani fogunk a mennyei atyánkra. Úgyhogy ez egy jó kis próba, amivel nekem is ugyanúgy küzdenem kell, úgyhogy ezt magamnak is mondom mindenképpen. Rendben. Sietek kicsit. Rendben, még itt a türelmet hoztam föl, itt most nem hoztam igét. Tehát azt írtam föl, hogy viseljétek el egymás szeretetben. Ez egy ige, de ezt nem gyűjtöttem ki külön. Nem vagyunk egyformák személyiségünkben, nem vagyunk, mindannyian máshol tartunk a Krisztusban való növekedésünkben, de igyekezzünk úgy hozzáállni a másikhoz, hogy elfogadjuk, hogy ne, akkor is, hogyha más, meg ha máshol tart, mert mi is valahogy eljutottunk ide Krisztusban, ahol tartunk, és még van hova növekednünk nekünk is. Tehát így nézzük elsősorban a testvéreinket, mert ez fontos, hogy így is így viseltessünk, és ez segíteni fog az ő épülésükben. És akkor olyan mondjunk, ami a számukra is építő és segítő. Még egy dolog volt itt. Kitartás. Igen. Ezt gyorsan olvasom. Máté 5:10-12. Igen. Örjetek és örvendezzetek ennek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, így üldezték előttek a prófétákat is. Bocsánat, talán, ja nem, 10:12-től. Jó. Szóval, boldogok, akiket üldöznek az igazság miatt, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak miattam. Örüljetek és örvendezzetek ennek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben. Így üldözték előttetek a prófétákat is. Ugye ez itt a kitartás a próbatételekben, főleg, hogyha olyan dologért üldöznek, ami hát Krisztus miatt, tehát, hogy Isten miatt, mert te ott vagy. Szerencsére talán ez nem olyan gyakori itthon, de mármint, hogy üldözve legyünk a hitünk miatt, de ez is előfordulhat, vagy lehet, hogy csak valaki, hát igen, valakinek ez nem tetszik, hogy mi hívők vagyunk, és emiatt támad minket, és ebben legyünk kitartóak. Erre gondoltam, hogy legyünk álhatatosak abban, hogy jót tegyünk, és hogy váljuk a hitünket. Oké. Hit. Ezt valószínűleg többen ismeritek. 1 Péter 1:7. Kezdem a 6-tól. Szóval 6-os verstől. Ebben örvendeztek, noha most, mivel így kell lennie, kisebb szomorodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon Jézus Krisztus megjelenésekor. Tehát a hitről sokat beszéltünk, és lehet is nagyon sokat beszélni. Itt egy, ami tetszett benne ebben a megfogalmazásban, hogy a kipróbált, a tűzben kipróbált aranyhoz hasonlítja. Ugye nem tudom a pontos hátterét, de egyébként az aranyat én úgy tudom, tehát úgy tisztítják, vagy fölmelegítik, és elválasztják a szennyeződésektől, de ehhez előbb föl kell olvasztani, meg kell melegíteni, és föl kell olvasztani. Tehát tulajdonképpen ez is egy próba, és ha hitünk a próbában lesz, mondjuk úgymond erősebb, hogyha a próbának a tüzében megolvasztanak minket, és a salakanyag az eltávozik, akkor egyre tisztább lesz ez az arany. És ez valóban egy ilyen értékes dolog lesz, egy mennyei kincs. Oké. Próbáltam még összegyűjteni. Igen, még ide hoztam az Isten dolgaival való foglalkozást, a szolgálatot és az elhívást. És ezzel kapcsolatban, ez ige, Lukács 12:42-től 44-ig. Az Úr így válaszolt. Kicsoda hát a hű és a bölcs sáfár, akit az Úr gondviselővé tett a háza népe fölött, hogy idejében kiadja neki kélelmüket. Boldog az a szolga, akit megérkezésekor Ura ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyon a felett gondviselővé teszi. Tehát itt látjuk a szolgálatot, lehet akár elhívásnak is nevezni, de itt megbízta a szolgát, hogy gondját viselje a többi szolgának, vagy a házanépének, akik ott vannak, és mivel az a szolga hűségesen megtette, ezért az Ura megdicsérte, sőt, egész vagyon a felett gondviselővé teszi, tehát úgymond előléptette. Ugye, aki kicsin hű, az nagyra lesz bízva. És igen, ezek is értékesek, úgy gondolom, Isten számára, hogyha neki szolgálunk, és annak egy következő szintje, hogy az elhívásunk, azt, amit nekünk kifejezetten szánt, azt be tudjuk teljesíteni. A szolgálat meg az elhívás az nem biztos, hogy pont ugyanaz. Szolgálhatunk úgy is, hogy nem feltétlenül az elhívásunk, de ezek is jó dolgok. Az elhívás pedig kifejezetten nekünk, én úgy értelmezem, hogy az személyre szóló, és abban szolgálunk. De mind a kettő úgy gondolom, hogy értékes. Még van a 2 Timóteus 2:4, ezt felolvasom. Hol vagy? 2:4-es. Igen. Ezt fel akartam olvasni. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcosává fogadta. Ezt Pál írja Timóteusnak, hogy hát mindenféle jó tanácsokkal látja el őt el. És ugye a harcos nem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcosává fogadta. Tehát itt, aki őt megfelfogadta, az Isten, és ez azt jelenti, hogy Isten dolgaival foglalkozik, hogy azt keresi, hogy Istennek mi a célja, mi a szándéka velünk, mi a terve, nem csak velünk, hanem a körülöttünk levőkkel, és ebbe álljunk bele. És nyilván vannak az életnek dolgai, de az nem jelenti, hogy mindent félreteszünk, családot, munkát, minden egyebet. Ezek is szükségesek, de gondolom, hogy a fejünk, vagy a figyelmünk, meg a fókuszunk az legyen inkább Istenen, legyen az ő céljain. És ez az, ami irányítson minket, vagy legyen a motiváció, a legfőbb motiváció. Úgyhogy ez egyfajta, azért is tetszik ez a kép, mert egy katona, hogy ez fegyelmezett, és ez valamennyi egy ilyen fegyelmezettséget is igényel, hogy nem az élet dolgai foglalkozik, megy előre, megkapta a parancsot a fejebajójától, és csinálja azt, amit kell. Oké, megyek tovább, mert a földi kincsekről még nem beszéltem. Itt ketté választottam a földi kincseket. Az egyik az a kategória fizikai, tehát a pénz vagy a vagyontárgyak, és a másik pedig a lelki kincsek, mert úgy gondolom, hogy olyanok is lehetnek, tehát földi kincsek, de nem kézzel foghatóak. Mikor lehet rossz? Mert ugye az önmagában nem bűn, hogy valakinek vagyona van, vagy sok pénze van. Mi az, ami hátulütő lehet, vagy mi az, ami rosszul befolyásolhat? Gazdagság csak azért, hogy élvezzük, vagy hogy gondtalanok legyünk. Nézzük meg a Lukács 12:16-tól 21-ig. És mondott nekik egy példázatot, mármint Jézus. Egy gazdag embernek bőtermést hozott a földje. Azért magában így okoskodott. Mit tegyek? Nincs hová betakarítanom a termésemet. És azt mondta, ezt teszem. Lerontom a csűreimet, és nagyobbakat építek, és azokba takarítom be minden gabonámat és javaimat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok esztendőre eltéve. Helyezd magadat kényelemben, egyél, igyál, vigadozzál. Isten pedig azt mondta neki, bolond, ma éjjel elkérik tőled a lelkedet, amiket azért magadnak készítettél, kiéi lesznek. Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem Istenben gazdag. Igen, ezt kiismerveltem magamnak, ez az utolsó verset. elmondom még egyszer, így jár az, aki kincs együtt magának, és nem Istenben gazdag. Tehát igazából itt a vagyongyűjtésnek csak az volt a célja, hogy ő gondtalan legyen, ne kelljen igazából semmit csinálni, élje a világát, de nem volt mögöttes cél, nem volt az, hogy mondjuk akár Isten céljait tegye, segítsen másoknak, szegényeket támogasson, vagy bármi. Tehát ilyen önmagáért való dolog. És ez egy hátulütő lehet, vagy egy úgymond akadály, ami minket akadály az Istennel való kapcsolatban. Igen. Nézzük meg a Lukács 18:18-tól. Akkor megkérdezte őt egy főember. Jó mester, mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus pedig azt mondta neki. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül Isten. A parancsolatokat tudod. Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, tiszteld apádat és anyádat. Azt pedig azt mondta. Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam. Jézus ezeket hallva azt mondta neki. Még egy fogyatkozás van benned. Add el mindenedet, amit van, és oszd szét a szegényeknek. És kincsed lesz a mennyben, azután jöjj, kövess engem. Az pedig ezeket hallva igen megszomorodott, mert nagyon gazdag volt. Amikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodott, azt mondta, milyen nehezen menne be a vagyonosok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ugye, miről van itt szó? Volt ez az ifjú, ismerjük a történetet. Ő alapvetően megtett mindent, amit tett a törvényben, igyekezett megfelelni Isten akaratának. Tehát mondhatni mondjuk egy törekedett a jóra, egy jó ember volt. Viszont amikor azt mondta Isten, azt mondta Jézus neki, hogy oké, akkor add el a vagyonodat, és oszd szét a szegények között. És utána ő elsétált. És itt a vagyon egy akadály volt a számára. A szíve, én úgy gondolom, hogy a szíve az ott volt, ahol a kincse. És nem tudott emiatt erről lemondani. Illetve még az is közben az is előfordulhatott, hogy ebben bízott, ugye valakinek vagyona van, akkor az egyfajta biztonságot ad, megtehető, amit szeretne, ide-oda utazhat, mondjuk ha mai szemmel nézzük, vagy akkor is, megvehet bármit, a gyerekeinek jó dolgokat adhat, és ezek jó dolgok. Viszont hogyha csak ebben bízunk, én úgy gondolom, akkor az Istenben való bizalmunk meg abban, hogy őtől várjuk a segítséget, az lecsökkenhet. És azért mondja szerintem egyébként többször az ige, hogy a gazdagoknak ez egy akadály lehet, illetve hogy nehéz bejutni, mert akkor a vagyonban fognak bízni. És nem Istennek a segítségét várják, nem őt követik, és akár még egy felfoghatottság is közre jöhet, hogy hát igen, én elértem valamit, én gazdag lettem. Akkor igen, azért én különleges vagyok. És ez ugye tudjuk, hogy csapda sok szempontból. Igen, és igen, ezt mondtam, hogy biztos pont az életében. Oké, lépek tovább. Igen. Oké, igyekszem. Büszkeség. Azt hiszem, erről nem kell sokat beszélnem, amikor azt gondoljuk, hogy jobbak vagyunk, és jobbak vagyunk másoknál. Ezek mind akadályok. Mármint, hogy büszkeség arra, hogy vagyonosak vagyunk, de ezt nem említettem. Tehát ezek még a földi kincseknél, a fizikai kincseknél. Hatalom, ugye ez is belejárhat a vagyonnal. Akinek sok pénze van, az befolyásos sok emberre hatással lehet. És hát igen, erről nem sokan szeretnének lemondani. Oké. A lelki kincsek között gondoltam néhányat, amik földiek, de mégis lelki kincsek. Emberek elismerése, embereknek való tetszés. Felolvasom itt az igét gyorsan. Lukács 11:43. Jaj, nektek farizeusok, mert szeretitek az első elölülést a gyülekezetben és a piacokon való köszöntéseket. Jaj, nektek, mert olyanok vagytok, mint a... Bocsánat, itt csak a 43-as. Mert szeretitek az elölülést a gyülekezetekben és a piacokon való köszöntést. Igen, tehát, hogy szerették azt, hogy az emberek köszöntik őket az utcán, elülülnek a gyülekezetben. Ez nem jelenti azt, hogy ne üljetek elől. Lehet nyugodtan. Igen, gondolta, hogy ezért, igen, hogy ne. De... Köszönjük, igen. Hogy nyilván ott az a tiszteletnek a jele volt, aki előlült, azt, tehát ők ezt élvezt, úgymond élvezték, hogy mások így néznek rájuk, hogy lám, igen, ő nagy ember, tanító, farizeus, minden egyéb, de ne ez motiváljon minket, ne az embereknek való, embereknek az elismerése, mert inkább Istentől várjuk az elismerést, én azt mondom, és ahogy mondta itt a másik versben, hogy már megkapták jutalmukat, tehát ha itt az elismerést megkapják, akkor ott a mennyben nem biztos, hogy már kapnak ezért jutalmat. Lépek tovább. Önmegvalósítás. Bocsánat, itt akartam mondani, hogy ezek olyan kincsek, ezek a lelki kincsek, amik nem valódiak, hanem nem értékesek, és csak ideig való elégedettséget és örömöt adnak az életünkben. Tehát nem örökké tartanak. Oké. Okay. Az önmegvalósítás mostanában ilyen divatos szó egyébként, hogy hát igen, valósítsd meg önmagad, jól is hangzik, de ez valójában önközpontú, és nem Isten céljait szolgálja. És én tényleg hiszem, hogy ha teljesen ki akarunk bontakozni, abban tudunk teljesen kibontakozni, amit Isten tervezett velünk. És ez összhangban lesz azzal is, ami a személyiségünk, mert Istennél jobban nem ismer minket senki, és tudja, hogy mit adjon, és ha ad valami célt, akkor azt tudja, hogy meg is fogjuk tudni tenni. És ebben ki fogunk tudni bontakozni. Úgyhogy ez magában akkor ez is egy megvalósítása magunknak, csak nem önző célból, hanem Isten céljaira. És ez nagy különbség, úgy gondolom. Hírnév. Most eszembe jutottak... Szoktunk nézni gyerekekkel is, ugye vannak videósok a YouTube-on, vagy a TikTokon, és de nagyon sokan arra mennek, hogy minél több feliratkozójuk legyen, vagy minél több követőjük, és ez önmagában a cél. És önmagában nem azzal van a baj, hogy sokan követik, vagy sokan bejelölik őket, vagy feliratkoznak, hanem a motiváció mögötte, hogy miért, hogy csak azért, hogy én híres legyek, meg gazdag, mert azért ezzel elég sok pénzt is lehet keresni. Vagy pedig van valami jó indok is mögötte. Előfordul ilyen, nem túl gyakran, de aki van egy olyan videós, aki már elég sok pénzt keresett, és nagyon sok jótékony dolgot csinál vele, épített szegényeknek házat, ilyen szegény környéken, ajándékoz dolgokat, nagyon elég jó dolgok. Nyilván én nem ismerem a szívét, és nem tudom, hogy ezt tényleg őszintén teszi el, vagy csak ez is a népszerűségének a növelésére van. De úgy gondolom, hogy ha ez jó motiváció, akkor önmagában ezzel nincsen baj. De az csupán, hogy sok követőm van, oké, híres leszek, sokan szeretnek, de ezek is elavulnak, és nem tartanak örökké. Talán a legutolsó itt a sorban, a versengés, törtetés. Láttam, hát a világban ez elég általános, hogy én látok olyan szülőket is, akik erre tanítják a gyereküket, hogy mindenképpen te legyél az első, nem baj, hogyha a másikat félre kell lökni, te mindenképpen legyél sikeres, és körülbelül mindegy, hogy milyen áron. Tehát, hogy az eszközök, azok nem annyira fontosak, és valahol ez szomorú, mert ezt tanulják meg a gyerekek. De valójában azt mondja az ige, hogy aki első akar lenni köztetek, az legyen, a, az legyen mindenkinek a szolgája. És Isten szemében az az értékes, hogyha mi mások felé szolgálunk, és amink van, azt adjuk akár vezetőként, akár nem vezetőként, de a másikat próbáljuk emelni. És ez valóban értékes lesz, és Isten királyságában vagy a mennyben megkapjuk erre, ennek a jutalmát, úgy gondolom. Jó. Oké. Így összefoglalásként gyorsan lezárnám, és utána még a kérdéseket esetleg még meg tudjuk nézni, ha van. Keressük azokat a dolgokat, amik a mennyben, tehát keressük azokat a dolgokat, amiket Isten értékesnek tart, és ez a mennyben is ott lesz velünk, és ne a földi elmúló kincseket. És még egy záró gondolat, hogy a legfontosabb kincs az életünkben az Jézus, mert tőle kaptuk az új életünket, és hogyha őt követjük, akkor ezek a dolgokat is vele járnak, tehát benne foglaltatnak. Úgyhogy ez így összeáll, mert ő a legfontosabb kincs. Oké, nem találtam jobb képet, elnézést, de talán így szándék megvan. Nem tudom, volt kérdés egyébként, valaki nézte? Jó, akkor megnézem gyorsan. Oké. Azt nézem, hogy az első kérdést nem látom teljesen végig. Ja, értem. Oké. Szóval, Jézus a kereszten igazából el tudta dönteni, hogy mikor haljon meg, mert ő mindenható, és ez azt jelenti, hogy tudott volna tovább élni, csak nem akart. Vagyis ő döntötte el halála időpontját, nem? Én úgy gondolom, hogy Jézus ott kiüresítette magát. Tehát amikor ő lejött ide a földre, akkor ő emberi formát vett föl. És nem volt mindennek a tudatában úgy, mint Isten. Mivel szüksége volt a Szent Szellemre is, hogy dolgokat kijelentsen neki. Tehát ugyanúgy, mint ahogy mi, ilyen szempontból hasonlóan, mint mi, a Szent Szellemre volt szüksége, hogy az atyától kijelentsen neki dolgokat. Például az, hogy amikor eljön Jézus, azt mondta Jézus, hogy ezt nem tudja, csak az atya tudja, és még a fiú sem. Úgy gondolom, hogy minden hatóságában valószínűleg a mennyben tudja, akár nem, de nem tudott mindent. És tehát ő itt a minden hatóságát bekorlátozta tudatosan, amikor itt a földön járt. Én így gondolom, és nem ödönt, teljesen alárendelte magát az atyának, ez biztos, és az ő akaratának. És még hogyha tudta is, hogy mikor fog meghalni, akkor is azt tette, amit az atya akart. És nem befolyásolta ezt. Én így értem. Így értelmezem. Aha. Tehát ezzel is mondjuk azt mondod, hogy akkor nem befolyásol vagy. Aha, igen. Tehát mondja Kolos, hogy többször mondta azt Jézus, hogy nem, még nem jött el az én időm, vagy az én órám. És ezt az atyára bízta, tehát ő irányította, nem ő tartotta kézben a dolgokat, hanem az atya irányította. Ez hasonló a második kérdés, hogy ha Jézus mindent tud, akkor azt is tudta, hogy meg fog halni, és fel fog támadni, nem? Valószínűleg igen, sőt, szerintem az igében benne is van, hogy tudta, hogy a halál nem fogja majd fogságban tartani, de attól még egy kínhalált nem biztos, hogy én akkor is vállaltam volna, hogyha tudom, hogy utána feltámadok, meg egy megaláztatást, ugye itt tényleg csak röviden, hogy tulajdonképpen őt úgy büntették meg, mint egy bűnöst. És egy nagyon jó hasonlatot hallottam, vagy olvastam valahol, hogy ez olyan, mintha a mai viszonyok között, őt mondjuk halálra ítélik, és mondjuk villamosszékben ki kell végezniük. Úgy, hogy ő nem tett semmi rosszat. Ez egy nagyon nagy megaláztatás, meg nagyon nagy igazságtalanság. De tudta, hogy ezt fogják vele tenni, mégis megtette is. És igen, tehát úgy viselte ezeket, hogy nem, hogy valójában ő nem követett el semmit. Remélem, hogy ez válaszol, akiért választad. És több kérdés nem volt. Azt gondolom, hogy talán egy imával lezárnám, jó? Vagy még ha... Mondjad, nyugodtan, persze.
Még csak annyi ehhez a kérdéshez, hogy Jézus mondta is, hogy nem adatik ennek a nemzedéknek más jel, csak Jónás prófétának a jele, mint ahogyan Jónás is 3 nap és 3 éjjel volt a halnak a gyomrában, úgy lesz az emberfia is 3 nap és 3 éjjel a földnek a gyomrában, ezzel is utalva előre a halálára és a föltámadására. Tehát tudta jól, hogy mi vár rá. Na, erre jönnek még be? Nem, jó, ma azt hittem, hogy... Oké. Okay. Szerintem zárjuk le egy imádsággal, és utána az alkalmat így lezárjuk, és akkor utána még imádkozunk, mint ahogyan ezt meg is beszéltük néhányakkal. Bence, egy imádsággal lezárod?
Persze. Drága mennyi atyám, köszönöm neked azt, hogy te értékes dolgokra hívtál el minket, és szeretnéd azt, hogy mi örökkévaló dolgokat gyűjtsünk ott a mennyben, amik a mennyben mennyben lesznek félrerakva, és nem avulnak el, és ne a földi dolgokra nézzünk, és köszönöm, hogy minden tanáccsal elláttál minket ezzel kapcsolatban, hogy mit tegyünk, hogyan tegyünk, és köszönöm, hogy ehhez még az erőt is megadod, és a bölcsességet a Szent Szellemen keresztül, a te Szent Szellemeden keresztül, hogy ne csak a saját bölcsességünkre legyünk hagyatkozva. Köszönöm, hogy te örökkévaló vagy, és minket is örökkévalóságra hívtál el, és azt akarod, hogy ezt veled töltsük, és hogy jó érzéssel gondoljunk majd arra vissza, amit tettünk, és azok mind kincsek ott legyenek velünk. Kérlek, hogy add nehez mindehez az erőt, és mindig szólj, hogyha mindig szóljál, ha olyan helyzetben vagyunk, hogy döntenünk kell, és mindig ezeket a szempontokat figyelembe tudjuk venni. És ne a mulandó dolgokra figyeljünk. Mi ebben a testben vagyunk, törékeny cserépedényekben, és itt az életünket is éljük, de valójában sokkal többet terveztél ennél. És köszönöm, hogy te szólsz nekünk. Jézus nevében, amen.